Folytatódik az aréna az Inforádió mikrofonjánál Farkas Dávid, velem szemben Tarúci Balázs wimbledoni bajnok teniszező. A műsor első felében nem beszéltünk a magyarokról, ugye elsősorban a magyar hölgyekről, bár Wimbledonban Szávai Ágnes és Cink Melinda sem szerepelt jól, mindketten az első fordulóban búcsúztak, annak ellenére, hogy Cink Melindának végül is a teljesítményét annyira nem lehet rossznak értékelni, Amelie Moresmo volt az ellenfele, és ön is beszélt róla korábban az Inforádióban, a magyar lány akár el is kaphatta volna francia riválisát.
Igen, abban szerencsés helyzetben voltam, hogy Melinda mérkőzését közvetítettem a Sport TV-ben, úgyhogy hogy láttam a mérkőzést, és néztem, és tényleg nagyon közel volt ahhoz, hogy győzön, de én valahogy úgy éreztem, hogy ez egy olyan lehetőség volt, amivel élni lehetett és kellett volna. Tehát abszolút nem volt alárendelt, nem játszott alárendelt szerepet, sőt, én úgy éreztem, hogy a játék képe alapján neki kellett volna nyernie. Nagy pech, hogy ezt nem tudta megcsinálni, hiszen a Wimbledonban egy wimbledoni bajnokot megverni, az hát egyrészt ugye pontokban nagyon sokat jelent, hogy minél több egy Grand Slam verseny jó szerepel, de sokkal nagyobb publicitást és figyelem felkeltés jelent, mint egy bármilyen más versenyen nagy eredményt elérni, és ezért is nagyon kár, hogy Szávai Ági, aki neki jó sorsolása volt, legalábbis előzetesen azt mondták, hogy jó sorsolása van, már az első fordulóban kikapott egy nem túl ismert belga versenyzőtől.
Erről korábban beszéltünk, hogy mintha az feküdne jobban Szávai Ágnesnek, hogy nagy nevű riválist kap, és akkor jobban fel tud pörögni, nagyobb eséllyel bizonyít, még a könnyebben legyőzhető ellenfelekkel szemben. Valahogy nem mindig jön neki össze a játék. Ez persze nagyon sok mindentől függhet, meg nem igaz minden meccsére, de a tendencia, mintha ezt mutatná.
Biztos, hogy ebben is ennek is elég komoly valós alapja van ennek a megállapításnak, de én amellett azt gondolom, hogy az Ági a wimbledoni versenyre nem úgy készült, illetve nem igazán érezte át, vagy érzi át, hogy ennek milyen óriási jelentősége van ennek a wimbledoni versenynek. Egyébként ez más játékosokkal is megtörtént már, akiknek nem a füves pálya a kedvenc talajuk, de én azt gondolom, hogy míg mondjuk 10 évvel ezelőtt még igazán másmilyen volt a füves játék, ma már, ha valaki jól tud, jó teniszező, az annak nem kell attól félnie, hogy nálánál esélytelenebb versenyzőtől azért fog kikapni, mert füvön játszanak, mert gyakorlatilag különösen a hölgyeknél aztán teljesen ugyanazt a fajta játékot játsszák, mint egy kemény talajú pályán. Úgyhogy itt amellett, hogy tényleg van ilyen, hogy az Ági sokszor olyan játékosoktól szenved vereséget korábbi fordulókban, akiktől nem kéne, szerintem még ebbe benne volt egy ilyen Wimbledonnal szembeni averziója is, amit hát remélhetőleg, mert nagyon-nagyon fiatal, úgyhogy rengeteg ideje van, hogy ezen túllépjen, és hát remélhetőleg lesznek olyan emberek körülötte, akik rá tudják venni, illetve rá tudják ébreszteni arra, hogy ez tulajdonképpen Wimbledon a verseny, tehát nem véletlenül hívják úgy az angolok, hogy a bajnokság. Minden, bárhol elért eredménynél szerintem kétszer annyit számít az, hogyha valaki Wimbledonban tudja ezt a nagy eredményt elérni, és hát ennek megfelelően kell erre a versenyre fölkészülni.
Ez azért is érdekes, mert Szávai Ágnesnek jobban fekszik mondjuk a salak is, ez alapján a Roland Garros, de juniorként nyert már Wimbledonban is, akkor még ugye Victoria Azarenka oldalán, tehát nyilván más a juniorok között játszani olyan képességekkel, amelyekkel mondjuk kitűnik az ember a mezőnyből egyértelműen, de hát azért a pálya az ugyanaz a pálya.
Igen, és amellett teljesen igaz van, hogy ha valaki az ifjúságiak között megérezte azt, hogy a győzelem ízét, akkor az kell, hogy az a helyszín az egy pozitív emlék kell legyen, és ennek megfelelően szeressen és megkedve is legyen ott játszani, meg hogy higgy el, hogy ott tud jó játszani. Nem tudom, hogy ez miért van, vagy miért volt, de én nagyon csodálkoztam, hogy nem játszott versenyt előtte, mert azért nem árt az ember a Wimbledonban úgy játszik, hogy előtte elindul egy füves versenyen. Ezt Roger Federer megteheti, hogy nem játszik, miután a Roland Garros megnyeri, hogy akkor utána nem játszik füves versenyt, de én azt gondolom, hogy egy fiatal játékos, aki még csak most kezdi ismerni a füves játékot, meg amellett idejébe is, tehát neki nem kell spórolnia az energiájával, mert még abszolút föltörekvő időszakában van, akkor annak mindenképpen kell játszania lehetőleg a Roland Garros után, de hogyha akkor nem, akkor a Wimbledon előtti héten, hiszen a két verseny között két hét van.
Ugye az elmúlt években, különösen tavaly és idén, nagyon sokan bírálják Szávai Ágnest, persze van, aki a menedzsmentjét, de olyan sajtótermékről is lehetne beszélni, amely Szávai Ágnest PC-zte ki magának az utóbbi időszakban, amiatt, hogy korábban a top 10 közelében volt, most pedig ugye csak a 37. a világranglistán. Ön szerint mennyire lehet szigorú mondjuk akár a sajtó egy fiatal versenyzővel szemben?
De azt gondolom, hogy ha valaki az Ágival szemben kritikát fogalmaz meg, vagy a menedzsmentjével szemben, akkor az azért van szerintem, mert sokkal többet várt, meg várnak tőle, mert a tehetségét ismerik, és látták, aki nézte, amikor Pekingben Jankovicsot megverte a döntőben, meg volt tényleg egy sor olyan mérkőzés, amikor az ember ámult, hogy milyen nagyszerűen teniszedik, és akkor utána lát egy olyan mérkőzést, ahol kifejezetten gyengén, sok hibával játszik, akkor nem érti, hogy mi van, és akkor mindenféle okokat keres, és ezek között biztos, hogy vannak olyanok, ami talál, és van egy csomó olyan, ami nem talál. Én azt gondolom, hogy ez mindaddig így lesz, amíg az Ági nem tud egy sokkal kiegyensúlyozottabb formát mutatni, és nem tudja elérni azt a szintet, ami az ő tehetségének megfelel, és ami az ő tehetségétől elvárható. És szerintem ilyenkor a kritikát is el kell tudni viselni, mert valóban sokkal több van benne, mint amennyit az utóbbi időben kijött. Én azt gondolom, hogy nem a 37. helyen kellene lennie. Miközben azt mondom, hogy pár évvel ezelőtt boldogak lettünk volna, hogyha a 37. helyen rangsorolt magyar teniszezőt találunk, de az Ágitól, az ő tehetségétől és az ő lehetőségeitől ez szerintem vagy a tehetsége és a lehetősége sokkal előbbre kellene, hogy vigyék. Én azt gondolom, ismerve őt, hogy annak ellenére sokszor úgy néz ki, mintha kicsit flegma lenne, de belülről szerintem ő nagyon-nagyon akar, és nagyon ambiciózus valaki, és annyira fiatal, hogy lehet, hogy nem teljesen egyenes lesz a vonal, de vissza fog kerülni oda előre, ahol ő tartozik.
Ugye az Inforádiónak úgy nyilatkozott Szávai Ágnes, hogy tulajdonképpen nem értékeli rossznak ezt a mostani első fél évét, ami, hogyha a teniszmeccseket nézzük, akkor már túl is vagyunk a idény felén, hanem inkább csak az zavarta, hogy Melbourneben, illetve Wimbledonban nem jött ki neki a lépés, mégis a három legfontosabb eddigi torna közül kettő gyengén sikerült.
Ez, amit mondtam, a Melbourneben nem tudom, hogy készült föl, de tudom azt, hogy akkor szakította
Guharszky
Zoltánnal, ami biztos, hogy nem segít abban, hogy az ember jól játszon, mert biztos, hogy emocionálisan, pláne közöttük egy nagyon szoros ilyen majdhogynem papa gyerek viszony volt, hiszen a Guharszky 12 éves kora óta, azt hiszem, az Ági edzéseit irányította.
Ugye ne hallgassuk el, hogy megjelent egy olyan nyilatkozat, amelyben az edző azt mondta, hogy Szávai Ágnes olyan mély ponton van, ami még mondjuk egy 12 éves lánynál, vagy egy tinédzser lánynál is ritka.
Hát azt hiszem, hogy ez egy ilyen, ha ilyen válásra kerül a sor, akkor az ember olyat is mond esetleg, ami a túlzás. De tény az, hogy az Áginak így szerintem Melbourneben nagyon nehéz lehetett jól játszania, és a Wimbledon versenyre pedig szerintem nem volt megfelelő a felkészülése, mert én mindenképpen azt gondolom, hogy előtte kell játszani a fűves versenyt, meg ami rettenetesen fontos, hogy akarja és ambicionálja azt, hogy ő ott játszani. Higgye el, hogy ott neki van keresni valója. Abban a pillanatban, hogy egy játékos azt mondja egy versenyre, hogy hát ez engem nem is annyira érdekel, vagy nem szeretem, vagy akkor sokkal, de a saját esélyét csökkenti.
Szávai Ágnes most egy osztrák edző készíti fel, ahogy egy korábbi sajtótájékoztatónál hangzott. Annyit mondtak még, hogy tulajdonképpen ez egy ilyen próbaidős együttműködés. Azután, hogy korábban volt Szávai Ágnesnek együttműködése, például Sávolt Attilával is lehetséges, hogy ez még valamilyen formában ugye folytatódik is. De mennyire szerencsés, hogy mondjuk egy olyan versenyző, aki azért ott van a legjobb 50-ben tartósan, mert ezt kijelenthetjük, hogy legjobb 40-ben, mert most már lassan két éve erről van szó, annak nincsen állandó edzője.
Én azt gondolom, hogy ez nem jó. Sőt, kifejezetten rossznak találom. Én azt gondolom, pláne egy fiatal versenyzőről van szó, akinek még rengeteget kell tanulnia. Egy rutinos edző, aki megfelelő tapasztalattal rendelkezik, az egyrészt tudja, hogy tudja őt ambicionálni, motiválni, az nagyon-nagyon fontos, hogy tudja felkészíteni a például a jogos vagy jogtalan kritikákra, tehát rengeteg olyan dolog van, amin ő most úgy tanul meg a saját bőrén érzék érezve, ahelyett, hogy valaki ezt erre fölkészítené, és hogy föl megtanítaná, hogy ezzel hogy lehet ezekhez a dolgokhoz viszonyulni. Úgyhogy szerintem rettenetesen fontos lenne, hogy találjon egy olyan edzőt, aki folyamatosan és állandóan mellette van. Tehát nem úgy, hogy most egyik héten egy osztrák edző, aztán a következő héten valaki más, de azt hiszem, hogy ezt ő is tudja, meg a menedzsmentje is tudja, csak hát gondolom, hogy nehéz találni egy olyan edzőt, aki emberileg is és tudásban is megfelelő.
Visszatérve még a világranglistára, ugye Szával Jágnes most kicsúszott a 30-ból és a 37. jelenleg. Persze a budapesti tornán vélhetően majd szerez annyi pontot, hogy a következő hétre valamelyest előre lépjen a rangsorban. Ugyanakkor Cink Melinda töretlenül halad előre. Korábban ugye 100 környékén mozgott, tehát hol kicsúszott a 100-ból, hol éppen belépett, most azonban már az 52. tehát közelít ugye Szával Jágneshez.
Igen, amit a Melinda csinál, az mindenképpen nagyon nagy tiszteletre méltó, hiszen ő tényleg majd, hogy nem teljesen egyedül, tehát a saját erejére és akaratára, és itt az akarat szót ezt nagyon különösen kihangsúlyoznám, akaratában bízva járta a versenyeket, és ment el olyan helyekre, és ahova azt hiszem, hogy sokan nem szívesen mennének el, Indiától kezdve nem tudom milyen nehéz körülmények, tehát nem ideális körülmények közé, csak hogy megfelelő pontokat tudjon szerezni, és ennek a már jó pár éve tartó, kemény, odaadó pályafutásnak tényleg megjött az és hozzáállásának megjött az eredménye, mert valóban korábban mindig azon a határon volt, hogy fölkerül a táblára, vagy nem kerül föl a nagy versenyek a táblára, és most pedig eljutott oda, hogy abszolút stabilan ott van, és ahogy a wimbledoni verseny is mutatta, még a legjobbak, hiszen Amelie Mauresmo a legjobbak közé tartozóknak velük egyenlő, egy eséllyel indul, vagy ő ellenük is egyenlő eséllyel indul. Ő tényleg egy nagyon harcos, nagyon jó fizikai állapotban lévő játékos. Nagyon csodálom, ahova eljutott, és az, hogy milyen akarata van. Szerintem nem olyan tehetséges, mint a Szával Jágnes, ezt már egyszer-kétszer mondtam, de a tehetség az persze nem abból áll, hogy valakinek milyen keze van, vagy hogy mennyire ügyes, ami az Ági esetében ez teljesen adott, hanem az is, hogy fejben mennyire erős. Szerintem az Áginak itt kell majd rengeteget lépnie, itt lehet rengeteget lépni előre, és az, hogy Cink Melindát hova viheti ez a hihetetlen akarata, azt gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy szinte határtalan a lehetősége, mert ha megnézzük a Safinát, aki most már a világranglistát vezeti elég régóta, hogy ő mit tud, és mi, ugye neki mondjuk van egy fizikailag is egy fantasztikus jó ereje, de azért alapvetően az akarata viszi, és ugyanezt mondhatom az Azarenkáról is, akit most szinte hétről hétre jobban játszik, és eredményesebb, és szerintem ő is hamarosan könnyen lehet, hogy akár Grand Slamet is fog nyerni, akit szintén nem a látványos technikai megoldások jellemzik, hanem a félelmetes akarata. Úgyhogy bármi történet még Melinda esetében is. Mindenesetre szerintem az nagyon jó, hogy van két olyan magyar lány, aki szinte hétről hétre úgy egymás ellen is vizsgázik, mert szerintem ez mindenképpen előre viszi őket, és amellett biztos nekik is jó érzés, hogy nem egyedül vannak a mezőnyben.
Ugyanakkor Cink Melindát itthon gyakorlatilag nagyon-nagyon ritkán lehet látni, most a budapesti tenisztornára sem jött el. Persze nem ez az év főversenye, ugye ez egy 220 000 dollár összdíjazású tenisztorna, de mégis azt gondolná az ember, hogy nehéz az ilyesmit kihagyni, hogy valaki hazai közönség előtt szerepelhet. Mit lehet tudni Cink Melinda felkészüléséről? Önnek milyen információi vannak?
Hát én azt tudom, hogy ő teljesen az Egyesült Államokban él, és ott sokkal többet versenyez, mint bárhol máshol. Ezen azt hiszem, hogy nem igazán kell csodálkozni, hogy egy játékos nem azt szerint választja meg a versenynaptárát, hogy most ez a Magyarországon van, vagy az ott a saját hazámban van a verseny, vagy nem, hanem azon, hogy az ő felkészülésébe, illetve azon a verseny naptárban a számára mi az ő játék stílusának mi a megfelelő, és én biztos, hogy benne, bár nem ismerem, és nem a verseny naptárát, illetve az, hogy ő hogy játszik, hogy milyen versenyeket választott, hogy ő, aki tényleg eddig is inkább a kemény pályán játszott nagyon jól, és ott érte a legjobb eredményeit, pláne az Egyesült Államokban, amikor Wimbledon után átmennek a versenyek az Egyesült Államokba, akkor valószínűleg, hogy ő ott úgy gondolja, hogy jobb eredményeket tud elérni, és inkább emiatt azt választotta.
Beszéljünk még két témáról. Az egyik ugye egy szomorú esemény. Éppen Roger Federert ünnepelte hétfőn még a teniszvilág, amikor érkezett az információ, hogy a francia Mathieu Moncourt elhunyt 24 évesen. Ő ugye nem volt benne a legjobb százban, de közelített a felé. A teniszsport mennyire terheli meg a szívet?
Ezt nem tudom összehasonlítani egy másik sportággal, hogy a tenisz az jobban vagy kevésbé. Egy biztos, hogy ezek a fiatal emberek, akik teniszeznek és sportolnak, azok hihetetlen terhelésnek vannak kitéve, és ez független attól, hogy valaki a első 10-ben van, vagy az első 200-ban van, mert gyakorlatilag ugyanazt az életet élik mindannyian, csak alacsonyabb szint és kevésbé középpontban lévő versenyeken, de hétről hétre, napról napra játszanak és produkálnak, és egyrészt fizikai, de másrészt pedig óriási nyomás alatt vannak, ami egy nyomást elsősorban saját maguk teszik a önmagukra, mert akarnak valamit, el szeretnének érni. Ez biztos, hogy nagyon nagy feszültséget jelent, és állandó feszültséget jelent. Gondolom, hát aztán majd ez majd később majd egy orvosi vizsgálat fogja megállapítani, gondolom, hogy mi történt ezzel a fiatal emberrel. Egy biztos, nagyon nagy a terhelés. De hát minden más, sok más sportágban is hallunk arról, hogy valaki ilyen fiatal korban valamilyen általában szervi probléma miatt idő előtt meghal. Franciáknál egyébként a legjobbak legjobbak közé tartozik a francia szövetségnek a sportorvosi, illetve a fizikai felkészítést irányító gárdája, úgyhogy én biztos vagyok benne, vagy azt gondolom, hogy ott ezt kiszűrték volna, hogyha ennek valami jele lett volna korábban.
Ugyanakkor itt egy másik faktor is felvetődhet még, hogyha bizonyítani, vagy akár ezzel foglalkozni nem feltétlenül ildomos már ilyenkor, de mégis az ilyen rejtélyes halálesetek mögött adott esetben állhat a dopping is.
Akiket korábban elkaptak, mert azt tudni kell, hogy nagyon komolyan és minden versenyen van dopping vizsgálat, tehát annak, hogy Thomas Muster mesélte, hogy ő visszatérése után minden versenyen őt például tesztelték, mert meg voltak le győződve, hogy egy olyan hosszú idő, sokat kellett kihagynia, teljesen előről kellett kezdenie, és hát ő ilyen hihetetlen fizikai állapotba került, hogy ezt nem tudja, nem lehet másképp elérni, csak valamilyen doping segítség, és minden versenyen doping vizsgálat alá vetették, annak ellenére, hogy elvileg ezt azt hiszem úgy van, hogy aki a legjobb négy közé kerül, az automatikusan, és a többieket pedig így sorsolják, vagy kihúzzák, és találomra viszik el dopingvizsgálatra, de őt például rendszeresen megvizsgálták. Nem tudom, hogy ez a francia fiatalember, hogy kellette, de nagy valószínűség kellettne, ő is kellett átesni a dopingvizsgálaton. A teniszben azt hiszem, hogy biztos, hogy van rengeteg olyan dopingszer, aminek semmi értelme nincsen, mert mivel, hogy itt húzom, tehát folyamatosan kell teljesíteni, tehát nem olyan a teljesítés, hogy egy napra össz mindent, és akkor utána teljesen már a további napokon nem kell teljesíteni, hiszen itt napról napra, hétről hétre valakinek teljesítenie kell. Az, hogy egy felkészülési időszakban esetleg, hogy valaki valamit szed, és hogy azt ki tudják-e mutatni, vagy nem, azt nem tudom, hogy hol áll az orvostudomány, de egy biztos, hogy ezeket a játékosokat versenyidőszakban folyamatosan ellenőrzik. A versenyidőszak gyakorlatilag egy hónap kivételével, a decemberi hónap kivételével folyamatosan tart, mert november közepétől december végéig, mert akkor utána már Ausztráliában játszanak, tehát nagyon rövid az időszak, amikor nem versenyeznek a játékosok, és nagyon ritka volt az, hogy valakit elcsíptek volna. Egy-két argentin játékos külön kívül szinte nem is volt más, akinek ilyen esete lett volna.
Így a műsor végén beszéljünk egy jóval kellemesebb témáról, hiszen idén októberben ismét Magyarországra érkeznek a teniszlegendák, és a Papp László sportarénában immár másodszor rendezik majd meg azt a sorozatot, amelyet gyakorlatilag tavaly önhozott Budapestre. Kik lépnek fel idén?
Lesznek olyan játékosok, akik tavaly is itt voltak, ilyenek Petkes, Thomas Muster, Henri Leconte és Mansour Bahrami, és lesznek olyanok, akik még nem voltak, mármint ezen a versenysorozaton nem voltak Budapesten, és hát ilyenek a sportág legnagyobbjai közé tartoznak. Mats Wilander, ő 7-szeres Grand Slam győztes, Boris Becker is amellett 6-szoros Grand Slam győztes, és Jannik Noah, aki egyszer nyert a Roland Garroson, de egy hihetetlen érdekes és karizmatikus alakja a teniszvilágnak.
Az elmúlt évi torna nagyon jól sikerült. Minden szempontból megérte idehozni?
Teljesen egyetértek, hogy nagyon-nagyon szép és jó verseny volt. Nekem az volt a célom, hogy ezek az emberek, akiket én láttam többször versenyen, megmutatják, hogy még mindig remekkel játszanak. Persze ez nem azt jelenti, hogy akár Wilander, akár Becker, hogyha most elkezdene versenyezni, akkor meg Roger Federer-t megverné, hiszen azért 15 év eltelt az ő nagy időszakuk óta, de megmutatják, hogy egymás között, amikor egymással játszanak, akkor még mindig rettentő látványos és jó mérkőzéseket tudnak játszani. Azt is megmutatják, hogy technikailag még mindig abszolút ott vannak a toppon, és nagyon tudnak, és amellett pedig sokkal inkább adhatják magukat, tehát lazábbak, könnyedébbek, játékosabbak, és emiatt az egésznek tavaly egy ilyen rettenetesen jó hangulat volt, pályán is és pályán kívül is, és valamennyire ez a sportág ünnepe, hogyha ezt lehet így mondani. Én láttam, mondom előtt, mielőtt idehoztam volna ezt a sorozatot, ez a versenyt, én láttam több versenyt is, és mindig azt éreztem, hogy mindenki boldog, tehát a játékosok is nagyon jól érzik magukat, a nézők is, úgyhogy úgy gondoltam, mivel, hogy olyan sokan jöttek el a Paplászló sportanélben tavaly, hogy érdemes ezt továbbra is őket elhozni Magyarországra.
De ugye most ez egy kétnapos esemény lesz a korábbi többnapos szemben.
Igen, valóban lerövidítettük két napra. Ennek egyrészt a játékosok az okai, mert kifejezett kérése volt Boris Beckernek, hogy lehetőleg két mércsnének, ez azt jelenti, hogy ő játszik szombaton és vasárnap is egy egyes, mert az lesz a lebonyolítás szisztémája, hogy mint egy versenyen elődöntőt játszanák, és az elődöntőből indulnak, és hogy ő úgy érzi, hogy azt maximálisan tudja vállalni, hogy két mérkőzést, tehát egy szombat és egy vasárnapi mérkőzést teljes erőbedobással és fittel tud játszani. Ez az egyik oka. A másik oka pedig én úgy éreztem, illetve mi rendezők, akik csináltuk, úgy éreztük, hogy a kevesebb az több lenne, tehát még nagyobb lesz az érdeklődés, és még inkább egy ilyen csattanósabb valami lesz, hogyha ezt lerövidítjük egy kicsit a játékot.
Ugye a gazdasági válság miatt lehet, hogy most az embereknek egy kicsit kevesebb van a pénztárcájukban, mint egy évvel ezelőtt ilyenkor. Erre valamelyest készülnek, hogy adott esetben mégiscsak kevesebb néző látogat majd ki?
Én azt hiszem, hogy nem voltak a jegyek tavaly sem olyan drágák, és idén sem lesznek, tehát mindenki megtalálja azt a szerintem azt az árszintet, ami még, hogyha szeretné valaki elérni, akkor megnézheti a versenyt, gyakorlatilag egy mozi egy áráért ki lehet látogatni a Paplászló sportanyába, az persze nem a legjobb helyen lesz, de és ezt most nem az aréna dicséretét vagy reklámát akarom itt elmondani, de minden hely, tavaly ugye végig megnézhettük, mert tavaly volt az első alkalom, hogy teniszverseny volt a Paplászló sportarénában, minden helyről remekül lehet látni, sokkal jobban, mint például a US Open-en a felső sorokból, tehát tényleg abszolút élvezhető, és jó, bárhová ül az ember, remekül lehetett élvezni a mérkőzéseket.
Mivel lenne igazán elégedett ennek a tornának a kapcsán?
Ugyanazt tudom mondani, mint tavaly, amikor előtte megkérdeztek, az, hogy az összes játékos, akivel megállapodtam, azok mind el fognak tudni jönni, mert hát ugye ezek a játékosok rendszeresen játszanak hétről hétre, tehát mindig benne van, még egy Nadal is ugye most kiesett, tehát mindig benne van a pakliba, hogy valaki megsérül, hát még 35-40 év körüli játékosok, tavaly mindenki itt volt, akit bejelentettünk, úgyhogy nagyon remélem, hogy ő közülük se fog senki megsérülni, mindenki el fog tudni, mindenki itt lesz, és ha már, és végigjátsza a versenyt, mert akkor biztos vagyok benne, hogy nagyon élvezetes és jó mérkőzéseket láttak a közönség.
Ez tehát október 10-én és 11-én lesz majd a Papp László Sportarénában. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm a meghívást.
Az elmúlt bő 50 percben Tarúci Balázs wimbledoni bajnok teniszezőt hallották. Ezzel már a véget ért az aréna, megköszöni figyelmüket a műsorvezető Farkas Dávid.